ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Szerintem akkor jó egy koncert, hogyha a mélységeket és a magasságokat is meg tudod benne élni, bent is és kint is. Ha a dalszerzést nézzük, akkor én szeretek olyan dolgokról írni, amik nem csak egy adott korhoz, vagy hónaphoz, vagy döntéshez, vagy nem tudom, politikai berendezkedéshez illik. És aztán megint az lesz, hogy az öreg kis szottyos rockzene, ami amúgy nagyon fiatal, mert ugye még mindig arról beszélünk, hogy 70 éves, ahhoz mindig egy kicsit vissza lehet nyúlni.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. 2010-ben alakult az Ivan and the Parazol zenekar, amikor a csapat tagjai még be sem fejezték a középiskolát. Azóta túl vannak már 5 stúdiólemezen, most októberben jelenik meg legfrissebb Belle Epoque című albumuk. Céljuk már a kezdetektől, még ha azóta ők is és a zenekar összetétele is változott, hogy létrehozzanak egy olyan produkciót, ami nem ismer országhatárokat, ahol kompromisszumokról csak egymást közt lehet szó. Dalaikban törekszenek a kortalanságra, függetlenül attól, hogy angol vagy magyar nyelven énekelnek. Breeze című dalukat augusztus végén a leghallgatottabb brit rádió, a BBC Radio 1-on mutatták be. Vitáris Ivánnal, az Ivan and the Parazol frontemberével a Magyar Napok idején találkozhattam. A Matthias Corvinus Kollégium kerekasztal beszélgetésének meghívottjaként érkezett Kolozsvárra. Összehasonlítható-e a versenybiciklizés az alkotással? Megpróbáltuk. Vitáris Iván az Ezer egy ötlet vendége. Köszi szépen, Iván, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagyok a Magyari Rádió stúdiójában. Mi az elmúlt 100 év legjelentősebb magyar kulturális megvalósítása? Ezzel a címmel hirdettek beszélgetést itt a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül, és most nem régiben volt, erről a beszélgetésről érkezel, úgyhogy már gondolom begyakoroltad a választ, úgyhogy mi az elmúlt 100 év szerinted legjelentősebb magyar megvalósítása?
Nehéz volt az elején erre a kérdésre egyértelmű választ adni, mert én is nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy nem szubjektív módon ki lehet emelni valamit a magyar kultúrának a teljesítményéből, és így most, ahogy így beszélgettünk a többiekkel, tényleg minden irodalomtól a filmig, népzene, nagyon sokan jelen voltunk ebbe a beszélgetésbe, és mindenki a saját nézőpontjából tudta ezt megközelíteni, és én most talán azt tudom megint elmondani, amit ott a beszélgetés vége felé, amikor felmerült újra ez a kérdés, hogy jó, de azért nevezzünk meg valamit, akkor én azt mondtam erre, és most is ezt tudom mondani, hogy szerintem a magyar kultúrának az elmúlt 100, vagy akár az elmúlt 100 évet megelőző időszakban is az a legnagyobb teljesítmény, hogy még létezik, és hogy még beszélünk róla, és még mindig vannak alkotó emberek, és van egy közösség, és van egy nyelvünk, és vannak olyan eredmények, amiről érdemes beszélni. Szerintem nem amúgy mindig szubjektív, hogyha azt mondjuk, hogy ez a film, vagy az a zene, vagy az mindig a saját preferenciáink alapján alakul ki, de ha meg azt nézzük, hogy a társadalom, meg az egész ország milyen viharos időkön ment át, és hogy mindig gyakorlatilag a megszűnésnek az ilyen nagyon vékony hártyáján mozgott, vagy a szélén a szakadéknak, akkor tényleg igazából egy óriási eredmény az, hogy van kultúrája az országon, és van kultúra esetleg, hogy van ez az egész jelenség. Úgyhogy én ezt mondanám megint csak.
És hogyha nem 100 évet veszünk, hanem mondjuk az elmúlt 1 évet, akkor számotokra egy nagyon jelentős esemény volt a 2023-as parkos koncertetek. Nagyon sokat készültetek rá, 9 hónap előzte meg magát a koncertet, és azt mondtad, a koncert felvételen, vagy a koncertfilmen, ami elérhető egyébként az HBO, vagy mostanában Max néven futó Igen. oldalon is, hogy ez a buli egy kicsit újra pozícionálja a zenekarnak a történetét. Milyen értelemben született meg ez az újra pozícionálás?
Ez egy nagyon érdekes időszaka a zenekarnak, meg olyan furcsa, és most innen visszatekinteni, mert ott megszületett valami, meg volt bennünk egy érzés, ami aztán fél évre rá abszolút megváltozott. Tehát, hogy most olyan furcsa helyzetben érzem magam, mert olyan, mint amikor nem tudom így, nem is tudok jó példát mondani, hogy mihez hasonlítható ez az érzés, amikor azt hiszed, hogy elértél valamit, és közben így rájössz, hogy amúgy nem az volt az, és így fél év múlva, vagy záros határidőn belül minden megváltozik, és az egész zenekar egy másik irányt vesz, és az meg most nem tudom más, az meg még jobb, mint ami akkor volt. Én azt gondolom, hogy ezt a 23-as parkos koncertünket ezt azért is fontos vízválasztónak nevezni, mert egyrészt nagyon rég játszottunk, akkor már tényleg 4-5-6 éve nem volt ilyen nagyobb volumen olyan koncertünk, ahol nem tudom, saját közönségünk, és tényleg több ezer, nem tudom, 4000 ember ott van. A parkba is akkor nagyon régen játszottunk, és ott váltott át az egész működésünk valahogy abban a léptékben, amire ez a zenekar szerintem amúgy mindig is hivatott volt, hogy ennek a zenekarnak igenis kellenek ezek a nagy energiák, és ezt félre lehet érteni, itt lehet azt gondolni, hogy te túl nagyot álmodsz, vagy túlságosan ilyennek vagy olyannak érzed magadat. Egyszerűen ez olyan, hogyha valaki hosszú távfutásban jó, akkor azt meg kell engedni, hogy az futhassa a maratont. Aki rövid távfutásba, az a 100 méteren hozza a 10 másodperc alatti rekordokat, és én azt érzem, hogy mi ott akkor megtaláltunk egy olyan módot, ami nekünk a legjobban fekszik, és amiben a legjobbak tudunk lenni. És ezzel akkor ott elindult valami, és szerintem az, aki megnézi az HBO-n ezt a filmet, az megkaphatja ezt az érzést, és én meg nagyon örültem annak, ez egy nagyon furcsa tapasztalat volt, hogy egyszer az edzőteremben odajött hozzám egy srác, hogy te, nem te vagy a 20-ra lapotban az egyik szereplő, és így mondom, hogy te, tudod, a filmsztár. Nagyon érdekes ez amúgy, hogy valószínűleg az a közönség, aki úgy találkozik velünk, hogy ezen filmmel kapcsolatban, annak így van meg, hogy volt az a film, hogy ott játszanak ilyen jól. De ez is szerintem jó, hogy így ki lehet terjeszteni az ismeretségünket, meg több emberre az tudunk jutni. De hogy most az van, hogy egy teljesen új időszakát éli a zenekar, ugye nem sokkal ezután a Parkos Buli után csatlakozott hozzánk a Kalmár Boti, aki a billentyűsünk, és a Szőke Barna pedig januárban egy nagyon hirtelen vezércsellel, mert hogy a Sprinyó, aki szerepelt a Springer Márton ebbe a filmbe, és előtte 7 évig játszottunk együtt, ő akkor januárban döntött úgy, hogy másfelé evezne, amit mi tiszteletben tartottunk, csak ugye akkor mi már elkezdtünk az új dalokon dolgozni, és volt már egy váz, amit a Mátéval ketten előtte már hónapokig fejleszgettünk, és volt egy, nem tudom, 10-15 dalos ilyen demo csokrunk, amit ugye mindenki azt várta, hogy dolgozzuk ki, és hát akkor egyszer csak ugye, mint a jeges zuhany, amit én is szoktam reggelente tolni, úgyhogy annyira nem lepett, de meglepett, tehát, hogy jött egy ilyen teljesen kiszámíthatatlan lépés, amire azonnal reagálnunk kellett, és szerintem a lehető legjobbkor és keményen, de a zenekar hasznára vált ez a változás. És gyakorlatilag egy ilyen legjobbnak, meg újra pozícionálónak nevezett koncertet kellett aztán még egyszer újra pozícionálni, és újra a legjobbnak nevezni. Tehát, hogy nekem most már nagyon távoli ez a 23-as Budapest Park, és pedig ez közel van, de hogyha én már elnézek arra a zenekarra, meg azokra a dalokra, meg megnézem a mostani új dalokat, meg azt, hogy játsszuk, két különböző zenekarról beszélünk. Tehát, hogy ez egy nagyon fura dolog, hogy itt mennyire turbulens változások voltak az elmúlt 3/4 évben, és hogy én örülök annak, hogy ezt tudtuk venni, ezt az akadályt, és akkor utána úgy tértünk vissza a fesztiválok színpadaira is, meg amúgy a Budapest Park színpadára is, hogy megint valami teljesen más és teljesen új dolog születik.
A koncertezés maradt, még hogyha alkotói folyamatokban azért jóval azután vagytok, mint ez az említett parkos koncert, és maradnék egy kicsit a koncertezés élményénél, mert azt mondtad egy interjúban, hogy ott vagy te igazán, tehát hogy Vitáris Iván a színpadon az aki, mert hogy van itt egy tér, ahol aztán te elengedhetsz minden energiát. És ez egy kicsit olyan veszélyesnek tűnik, lehet én vagyok túlságosan introvertált, de
is.
Hogy eléggé veszélyesnek tűnik ez a fajta kitárolkozás, vagy ez a fajta teljes mértékű átadás, és erre lehet készülni, vagy van maga erre az érzésre fel tudtok készülni zenekarként, vagy akár te egyénileg?
Szerintem mindenkinek megvan a maga saját metódusa, hogy ki mit használ, vagy miben hisz, és olyan metódusokat követve készül fel erre a feladatra, vagy tisztítja meg magát, vagy pont, hogy koszolja be. Tehát, hogy én nem ítélek el senkit semmiért, és most nem azt mondom, hogy megiszik két sört, vagy nem tudom, és akkor ott utána keresztre kell feszíteni. De hogy azt gondolom, hogy a színpadi szabadság, meg hogy ez a nagy terek, ez egy kicsit, nem tudom, nálam biztos összefüggésben van azzal, hogy tudod, én eleve a magasságom miatt nagyon sok helyen ilyen kicsit ilyen izén érzem magamat, hogy nem tudom kinyújtani a lábamat, és akkor tudod ilyen jó, hogy így elmész a kis klubba, és akkor nem tudom, és akkor színpadtól számítva 180 magas, tudod, én meg így állok benne, hogy...
Megfelejtsd el, hogy mit akarsz mondani, igen. Csak ide közbeszúrnám azt, hogy én nagyon alacsony vagyok, vagy viszonylag alacsony vagyok, és próbáltam utána nézni, hogy körülbelül milyen magas vagy, a ChatGPT sem tudja a választ, azt mondta, hogy ez nagyon személyes kérdés.
Tényleg? 191 centi magas vagyok, és én még, tehát, hogy pont a, szerintem a most, amikor találkoztunk, meg bulisztunk együtt, a Felcser Máté szerintem magasabb nálam. A Felcser is szerintem a 193-4, nem tudom. És akkor az olyan jó volt, tudod, így végre így, vagy egy vonalba, vagy amúgy a Marsalkó is. A Marsalkó is nagyon magas. Na mindegy, de most ez nem az ilyen, tudod, ilyen shaming, hogy magas, meg alacsonyak, hanem hogy egyszerűen csak annak a ténye, hogy én szeretem a helyet, szeretem a teret, én szeretek a térrel foglalkozni, bejárni, átérezni, minden sarkában ott lenni egy picit, és így mindig valami nem monoton, valami olyat csinálni, amitől én is feltöltődök energiával. És igen, erre lehet rengeteg ellenpélda, meg hát mi is játszottunk a világ legkisebb helyeitől a világ legnagyobbjaiig, és nem gondolom, hogy csak az választotta volna a kétfajta koncertet egymást, hogy na, ez egy nagy hely volt, tehát jó, ez már egy kicsi, és tehát nem jó, de az tény is való, hogy azt, amikor az embert kiélheti teljesen magát, és arra tere is van, és ez megint kicsit olyan, mint hogyha úszóversenyző vagy, akkor kell víz, tudod? Tehát, hogy ilyen alap dolgok, és hogyha ezek megvannak, akkor igen, akkor én nagyon elememben tudom érezni magamat, hogyha nincs valami olyan, nem tudom, visszatartó erő, hogy le vagy betegedve, vagy hasonlók.
Említettél itt néhány sportos hasonlatot, és én is egy sportos hasonlatot hoznék olyan értelemben, hogy néztem a Tour de France-ot, vagy valamelyiket.
Végre valaki.
Jó, hát akkor túlzás, hogy néztem.
Végre valaki, és ez a legviccesebb vitám mindenkivel. Tehát az ilyen családi kapcsolatoktól elkezdve a zenekaron át a többi zenész baráttal, hogy én a sportokat nagyon tisztelem és elismerem, de semmit nem nézek. És elkezdtem nézni egy pár dokumentumfilmet a Tour de France-ról, és ráfüggés teljesen, és néztem az etapokat, lementünk Kapolcsra, és forgatott velünk egy srác egy ilyen valami TikTokra valami videókat, és az Agóccsal mentünk ketten, az Örömváros Agócs Mártonnal, és én végig a túros baromságokat nyomtam meg, és nagyon jó volt, a srác, aki vettem, még mindig mondta, hogy igen, és az is milyen, és amikor meg, és a Cavendish, és jó, és ez megjelen, 26-as szakasz, és tudod, és így nyomtuk az ilyen teljesen belsős dumákat, és az Agós meg ugye, aki teljes focista, tehát az CFC gyermely, mármint, hogy játszott is effektíve ott, az meg így, Jézus, mi bicikli, mi hagyó, és meg így miért végre tudtam tudod verni a mellett, hogy nem, igen, az teljesítmény, a stratégia, az csapat. És itt amúgy Kolozsváron szembetűnő volt, amikor a főtéren egy UAS csapatmezbe jött valaki szembe a kis bicikliével. Hoppá, mi?
Nem tudok olyan nagyon-nagyon sok részletet a kolozsvári biciklis csapatokról, viszont nagyon szerettem a biciklis versenyek után, vagy számomra ilyen hihetetlen volt, így rácsodálkoztam arra, akkor letekerik azt az óriási távot, és utána van egy levezető kör, tehát, hogy utána nem elmész és interjút adsz,
hanem
és
még. Nem de, ki, amúgy kidőlsz. De amúgy de.
Hát de miközben tekersz lefele. Láttam olyan interjút, hogy felültették erre az álló biciklire, Pogacsárt.
Pogacsár, igen. Ennek most örülünk amúgy, hogy nyert, vagy nem örülünk?
Én örülök.
Nem, mert én amúgy, nem én, amúgy ott, én meg elárulom válaszok. Neked, hogy én Team Jonas vagyok inkább. Azért már attól függetlenül, hogy az nagyon jó, hogy egy térségi ember, aki ráadásul nem adja föl, és ilyen vicces is, meg izé, de hogy ő azért nagyon csörtet, ő azért nagyon-nagyon nyomja, és ez nekem néha túl sok, és nekem tetszik ez a szaki arc, ez a dán nyugalom, ez az ilyen, tudod, ilyen, látod, hogy belepusztul, meg bedöglik, de hogy így, de hogy ő neki nem voltak nagyon ilyen komolyabb odaszólásai. Ami nem baj, mert az is valid. Na mindegy.
És ezt akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ők is beletesznek minden energiát, ugyanúgy, ahogy beletesztek mondjuk egy koncert alatt minden Igen. energiát és minden jelenlétet, és van ilyen fajta levezetés, tehát hogy van annak tere, hogy akkor, amikor megélitek azokat a magasságokat,
hát van,
legyen
csak
valami
tudod,
lejövés?
Csak az nem a... Tehát az, hogy utána hogy jössz le abból a magasságból, az szerintem ez az ilyen lelki, meg ez a művészeti fáradtság, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, ez más, mint az a fajta adrenalin és az a fajta boldogsághormon, amit mondjuk a sport termel. Tehát, hogy van a között azért szerintem egy különbség, hogy el tudsz nagyon fáradni, nem tudom, az ülős olyan akusztik koncertnél, vagy a stúdió munkába, hogy kiénekelted a beledet is, meg mind mindent, meg a lelkedből ott maradt, nem tudom, 600 kis fragment, és hogy másfajta felhőről kell utána lejönni. Más magasságok, meg más ott, hogy ott, tehát, hogy nem tudom. Meg eleve, hogy mi éjszakai életet élünk azért, érted? Tehát ezek a koncertek este vannak, nem nincs az, hogy 11-kor elindul a Alpuez szakasz, és 4-kor már jön be a, vagyis hát, vagy 3-kor, érted, ilyen iszonyat tempóba letekerik, és akkor, de azért megisznak egy pohár pezsgőt, és akkor aki nyert, és akkor utána azonnal alvás, és következő másnap. És azért azt ne felejtsük el, hogy szerintem egy iszonyatosan ilyen, egy ilyen furcsa, meg kamú hozzáállás lenne, ha nem azt mondjuk, hogy ide az emberek azért mulatni jönnek. Jól érezni magukat jönnek, bulizni jönnek, táncolni jönnek, kiereszteni a gőzt jönnek, ami igaz a foci meccsre is, csak ott tényleg egyes-egyedül, most nem tudom más, hogy sport teljesítményt nézel, tehát emberi teljesítményt, amit az izomzattal, a felkészüléssel, meg stratégiai gondolkodással érnek el. Abban is van egy művészeti töltet, de azért más, mint átadni, nem tudom, egy olyan érzést, vagy tragédiát, vagy valamit, ami a te életedről szól. Tehát azért nem kell a Tour de France szakaszokon úgy kitárulkozniuk, hogy akkor beérsz a célba, és ott ki kell mondani, hogy és amúgy nem voltam jó apámmal, vagy amúgy anyukám elhagyott, mert izé vagyok árva, tudod? Mm-hmm. És akkor ezeket így nem kell. Tehát azért nem fog a Pogácsára arról énekelni, hogy kiesett a gyerek a második emeletről, és sajnos nem maradt utána a családdal. Ugye ez egy örök példa, és mai napig a Claptonnak minden alkalommal el kell játszani a Tears in Heaven-t. Szóval, hogy ez azért más, és ezzel most nem lekicsinyíteni akarom, csak hogy teljesen másról szól. Ennyi.
És akkor hogy egyeztethető össze ez a fajta kitárulkozás azzal, hogy te szórakoztatni is mész oda?
Hát úgy, hogy ennek vannak, ez egy hullámzás, és vannak ezek a nagyon szórakoztató pontjai, meg vannak a mélységei, és szerintem akkor jó egy koncert, hogyha a mélységeket és a magasságokat is meg tudod benne élni, bent is és kint is. És hogyha ezek a mélységek és ezek a magasságok ugyanoda esnek, akkor nagyon jó. Most például érdekes, hogy az egyik koncertünkön játszottuk egy nagyon mély dalunkat, most direkt nem akarom mondani a példát, hogy hol és hogy melyiket, és akkor előtte beszéltem így tényleg mélyebben arról, hogy ez miért necces, hogy ezt a dalt játsszuk, és hogy azért játsszuk ritkán, és valaki, akinek amúgy tökre semmi köze nem volt ehhez, vagy érted, hangosan röhögött, de egyedül, tudod, ilyen több száz emberből, és akkor én úgy voltam, hogy jó, akkor nem mondom el. Tehát, hogy tudod, ez ilyen, ezt azért nehéz megérteni, hogy ez más azért, mint a gólöröm, meg más az, hogy jó, fut, viszi a labda, és akkor tudod, tehát, hogy itt azért vannak olyan dolgok, meg olyan lelki sérülések, vagy olyan mélységek, amiket akkor tudsz igazán jól átadni, hogyha a közönség is azon a szinten van érzelmileg, de nem úgy, hogy fejlettségben, hanem, hogy éppen akkor arra rezonál, jobban mondva. És hogyha rezonálnak erre, akkor ez nagyon működik, és ennek a megérzése is olyan, hogy nehéz mindig megérezni azt, hogy a tömeg miben van. Fontos. Én például sose hittem abba, és engem is mindig azok a zenekarok szórakoztattak a legjobban, akik figyeltek arra azért, hogy én miben vagyok. És ez nem egy ilyen önzőség, hanem hogy ez egy közösségi élmény ugyanúgy, és ilyen szempontból hasonlít a sporthoz. hogy a mi kutyánk őket de jól énekel, tudod, vagy de jól focizik. De egy közben megvan benne ez, hogy meg kell érezni egymás kis sugarait, vagy hullámait ahhoz, hogy ez jól tudjon működni.
De nem tudod mindig biztosítani azt, hogy olyan legyen a közönség, nem tudod mindig biztosítani akár a csapatnak a kohézióját.
Nem tudod.
És akkor miért éri meg mindig bevállalni azt a rizikót, hogy esetleg nem olyan lesz, vagy nem fogják komolyan venni, vagy nem azt fogják komolyan venni, ami neked most éppen ott van.
Hát ez az életünk.
Vagy azt a dalt fogják kérni folyamatosan, amit már te rég meglép.
Miért az nem szomorú, hogy az, hogyha te a, nem tudom, a Tour de France-on vagy a 16-dik, vagy az totál leszarja mindenki? Csak az számít, hogy nyertél-e szakaszt, megvolt-e az a póló, és hogy az összranglistában az első háromban ott vagy-e. És ezt el is mondják, a doksi filmekben elmondják a csapatvezetők is, hogy amúgy, tehát hogy arra nem jön a támogató, hogy pont erről beszéltünk most a beszélgetésben is, és akkor mi számít igazán a kulturális teljesítménybe, hogy mekkora az elérése, hogy hány országba jutott el, hogy mennyi pénzt keresnek vele, tehát hogy ilyen kapitalista felfogásban, vagy mennyire őszinte, vagy mennyire... Szóval ezek ilyen nehéz kérdések azért szerintem.
Jó, de valószínűleg egy sportolótól is megkérdezném, hogy most 16-dik lettél, miért indulsz újra? Vagy miért fogsz neki? Azért, mert talán lehet, hogy legközelebb eléri a...
Jó, meg amúgy most egy picit elvittük abba, hogy érted, ahol van célvonal, és ahol egyértelműek a szabályok...
Ezért is sokkal nehezebb.
Akkor ott nagyon egyértelmű, hogy mit kell csinálni. Most nálunk se célvonal nincs, se szabályok nincsenek. Mi ezért csináljuk ezt? Megvan benne az, hogy erre futsz, arra futsz, beérsz, nem érsz be, mi lesz, leizzadtál, nem izzadtál le, meghaltál-e útközben konkrétan, vagy lefulladtál, de nincsen meg az, hogy hol számít a beérés. És az szerintem csodálatos. Tehát valahol a saját, valahol a szabályrendszereknek való megfelelés az nem ment szerintem nekünk annyira, és valószínűleg azért lettem én is, meg a többiek is azért lettünk zenészek, vagy rockzenészek, vagy előadók, mert abban éreztünk egy olyan szabadságfokot, amit sokszor befolyásol sok minden. Van, hogy saját magunk, van, hogy a stílusnak a keretébe vagy belekényszerítve, de még mindig óriási szabadságfokokkal bír.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Vitáris Iván, az Ivan and the Parazol zenekar frontembere. Törekedtek arra, hogy kortalan dalokat írjatok, vagy legalább ne a jelennek a történéseit írjátok, meg ne arra reflektáljatok a dalaitokban, viszont hogyan lehet ezt belőni, hogy akkor mi az, ami most 24-ben is van releváns?
Ez egy arányos, dolog. Tehát, hogy ez a Dancer, ami most nemrég megjelent, ez egy kortalan szövegnek gondolom. A hangszerelése, meg a hangzása szerintem számunkra, meg a mi világunkban most teljesen újító, de lehet, hogy az meg tudod majd, nem tudom, 50 év múlva már olyan lesz, hogy hát, de hogy a dal meg tudod tovább él. De most már a saját példánkon látom azt, hogy lemezenként mi az, ami tovább tudott élni, és mi az, ami úgy kiállt az amúgy eddig eltelt nagyon rövid időnek a próbáját. De én mondjuk, hogyha a dalszerzést nézzük, akkor én azt tényleg úgy szem előtt szoktam tartani, hogy én szeretek olyan dolgokról írni, amik nem csak egy adott korhoz, vagy hónaphoz, vagy döntéshez, vagy nem tudom, politikai berendezkedéshez illik. Tehát, hogy ezért furcsa, meg egy ezért jó dolog az, hogy milyen ügyes volt a Mennyhárt Jenő, aki egy szerelmes dalba belerakta ezt a mocskos idők megfogalmazást, és amikor mi már elővettük, akkor mi egy nagyon pici kis aranyos csavart azért raktunk bele, hangszerelésileg is, meg a borítót tekintve, és akkor onnan már mindenki tudta, hogy ja, és tudod, az ős Európa kiadó fanok meg hát mondták, hogy hát ez forzaszt, ez miért ordít, és hogy ez a dal, ez nem Tarantino és Elvis szerelem gyereke, és én meg így nem akartam, hogy odaírni neki, tudod, YouTube-on, hogy de ezt annyira jól megfogalmaztad, hogy ez a dal, ez Elvis és Tarantino szerelem gyereke. És ez a csodálatos, és ez a jó a kultúrában, ha tudunk ilyen összehallásokat rakni. Mert miért kell az Európa kiadónak, nem tudom, a Talking Heads-től olyan messzire lennie? Nem kell olyan messzire lennie. És ha az én fejemben ott van közel, akkor az én értelmezésem. ha mondom, a Jenővel játszottuk is ezt együtt, meg jobban is vagyunk, és ő nagyon jól korrektül kezelt ezt az egészet, hogy mi hogy, és örült is szerintem neki, hogy ezt feldolgoztuk. És ő például elmondta, hogy hát neki ez egy ilyen kis szerelmes rock and roll dal. Mondom, oké, tudod, tehát hogy ez a megint olyan, hogy ki mit gondol. Az ő értelmezése a legigazabb, mert ő írta. De utána lehetnek más értelmezések, hogy a színházba is már érted, a Lír királynak hanyadik díszlete, meg szereposztása, meg felfogása van. 100 000.
Nagyban merítkeztek a 60-as, 70-es éveknek a kultúrájából, zenéjéből, és hogyha belegondolok, hogy amikor indult az I Van End a Parazol, akkor tulajdonképpen még te 10 éves voltál, most nem tudom, hogy a társaságnak a többi tagja hogy állt ezzel. Úgy képzelem el, hogy akkor van az emberben, ebben a korban egyfajta lázadás, és akkor hogyan egyeztethető össze a lázadás a régiektől való töltekezéssel? Tehát, hogy vagy ezzel lázadtatok, hogy ti onnan...
Hát ez egy reneszánsz volt, tehát szerintem annak az általunk értékválságosnak megítélt korszaknak a feltöltése szerintünk értékekkel. Tehát, hogy ez olyan, mint hogy tényleg ott a 15-16. század, most nem azzal akarom hasonlítani, hogy hát mi ugye ilyen Michelangelo-i vagyunk a zeneiparnak, hanem hogy tényleg az, hogy visszanyúlnak, nem tudom, az ókori alkotókhoz, és az antik világnak az értékeihez, vagy a tudásához. És nálunk is ez megvolt, és ez akkor viszont pont a 2010-es évek elején, ez úgy világszinten mindenki ezt úgy érezte, hogy így amúgy azért itt még van a vödörbe, és még most is van, és most nagyon érdekes lesz, amikor a most tényleg stílusokat nem is feltétlen emlegetve, mert senkit nem akarok megsérteni, de hogy most, ami megy, az megint egy kicsúcsosodását éli éppen, de amúgy mondok, hogy popba, hip-hopba, vagy R&B, ezekbe kicsúcsosodik, és aztán megint az lesz, hogy az öreg kis szottyos rockzene, ami amúgy nagyon fiatal, mert ugye még mindig arról beszélünk, hogy 70 éves, ahhoz mindig egy kicsit vissza lehet nyúlni, és akkor mindig bejönnek ilyen dolgok, hogy hoppá, elektromos gitár. Emlékszem azért olyanokra, amikor az már ciki volt, hogy jaj, elektromos gitár, meg jaj, meg jó, meg orgona, meg jó, tudod, és akkor így nem már. És ez teljesen igaz, hogy igenis formálni kell, forgatni kell ezt a Rubik kockát, és ki kell tudni rakni sokféleképpen, és kreatívnak kell lenni, de van egy olyan értékrendszer, amiben szerintem még bőven van töltet, hogy még lehet abból mit csinálni. És olyan zenekarokat lehetne erre mondani, akik most is alkotnak, és nem ilyen teljesen ős rock and roll-t nyomnak, és abszolút benne van, és nagyon jók, és világszinten elismerik.
Ha már itt a Rubik kockát említed, azt mondtad, hogy lehet még fordítani egyet. Igen. A kockán azzal, hogyha ti egy erősebb hangzás mellett köttök ki. Most a Dancer kapcsán írtad azt, amikor megjelent a Dancer című dalotok, hogy azért most egy új korszak következik. Ez azt jelenti, hogy akkor erősebb hangzásokra lehet tőletek számítani?
Ez nagyon érdekes, hogy egy hangzásnak a kialakítása, meg az, amit csinálni akarunk, az sose csak egy emberen múlik. Ez még a David Bowie-nál se így volt, tehát hogy hiába az ő neve alatt megy, vagy ezt most csak azért mondom, hogy Rolling Stones, és akkor VS azok a zenekarok, ahol Elton John, tényleg egy ember van. De hogy nálunk is abszolút az volt a jellemző, hogy ennek a hangzásnak a kialakítás, ez nagyon komoly művészi vitáknak vagy koncepciós vitáknak az eredménye, és aztán lesz valamilyen. És szerintem azzal a felfogással, hogy most elkezdtük írni a dalokat, és ahogy játsszuk őket, és ahogy ezt már a Dancerbe lehet hallani, például hozzám talán az van a legközelebb. Tehát, hogy én nagyon szeretem azt, hogy van egy groove központuság, nagyon felismerhető, pregnáns, erős ritmus van az egész mögött, ami nagyon fontos, hogy táncolható. Tehát én zenére szeretnék táncolni közönségként is, meg színpadon lévő emberként is. És erre lehet azt mondani ős rockerként, hogy diszkós, hát üzé. De hát azért tudok példákat mondani a Deep Purple, Led Zeppelin szabát munkásságból, és amire lehet, aminek olyan a groove-ja, hogy igen, most nem az Iron Man. Igen. Mm-hmm. De hogy mindegyikbe lehet, és ez köszönhető az ilyen funk, vagy soul, vagy akár diszkó, vagy R&B, vagy hip-hop hatásoknak. az, hogy mellé legyen egy ilyen komolyabb szint is hangzásunk, az megint csak egy több, most már azt mondom, évtizedes kalannak egy végre beérése. Ez meg megint emberfüggő, hogy a Bex, aki gyakorlatilag az alapítója a zenekarnak, ő milyen karakter volt, aztán az őt helyettesítő emberek milyen, és a Botti milyen. És a Botti az egy abszolút egy ilyen Keith Emerson-szerű, teljesen őrült, külön világban élő, de mégis a zene szövetét szolgáló zenész, aki egyrészt nagyon jól játszik hangszerén, másrészt nagyon kreatívan áll a hangzásokhoz, és nekünk ez egy örök hiányunk volt. Tehát az a budai poptól indul be az, hogy van effektív a billentyűn olyan külön téma, vagy olyan hangzásvilág, ami közelebb hozza az előbb elemzett groove központuságot. Akkor szerintem nagyon fontos az, hogy a Máté, aki egy dalszerző és gitáros, és most már ez a mind a kettő nála egy szinten van, és most ugye ő is keverte ezeket az anyagokat, meg ő veszi fel a saját stúdiónkban, velünk persze, nem csak egyedül, hogy az ő játékát, hogyha most meghallgatjuk, az egy óriási szintlépés, amit ő végigvitt 10x év alatt. Tehát, hogy neki van egy elválasztható rész, amitől kezdve beindul egy ilyen brutál gitározás. És az is nagyon kettez. Most a saját példámmal élve én is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem, és főleg abban, hogy azért én alapvetően egy bariton láge vagyok, én nem vagyok tenor rockénekes, ami ugye az örök halál az ilyen mélyebb hangú énekeseknek, mint nem tudom, akár a Wikidál is egy picit ilyen, hogy toljuk, aztán egyszer csak elmegy, tudod. Mert nem abban a technikailag persze, hogy más ez, mert én azért figyelek arra, meg jártam is énektanárhoz, meg sokat köszönhetek tényleg azoknak az embereknek, akik így technikailag segítettek ebbe a legelején első 2-3 évben, hogy ne az legyen, hogy szétdarálom magamat, de az tény és való, hogy az én hangom, az sajnos akárhogy nézzük, az közelebb van Elvishez, mint az általam óriásinak tartott Deep Purple Gillenhez, akinek nagyon sok dalát el tudom énekelni, de az Elvisnek meg minden dalát el tudnám, és nem véletlenül, azért tudnám, mert az a hangmagasság vagyok, érted? És ezeknél a daloknál, főleg ha meghallgatod, és ez is egy ilyen előny, hogy mi sokat játszunk azzal, hogy annyi viszont van az én hangom, és hogy tudok egy oktávot lépni, és akkor a dancerbe is ez a trükkje, hogy akkor ki tudod robbantani a refrént a verzének az ilyen kicsit monotonabb világából, mert hogy működik ott is a hang, de hogy alapvetően én egy bariton lennék, és ez fontos, hogy ezek most körbeértek, és most ezeket tudjuk kb. Úgy a daloknál, és én is tudatosan már elkezdtem azt, és ebben amúgy tök fontos szerepe volt a presszeres koncertnek is, ahol meg kifejezetten dolgoztunk is vele ezen, meg ő is tök jó tanácsokat adott ezzel kapcsolatban, hogy mit, hogy lehetne még így formálni ezen. És azért ennél a lemezén, és én is elkezdtem azon okozni, hogy milyen lenne nem végig károgni a lemezt magas céken, meg nem tudom, amit nem, valószínűleg nem énekeltem soha magas cét, de hogy érted. És ez most mindenkinél egy tudatosabb dolog, és hangszerenként jellemző az, hogy egy felépültebb, egy simább, egy ilyen piramist képzelek most már el, aminek tényleg ilyen nagyon le vannak szépen az éle, és bent tele van furcsa járatokkal, tudod, meg ilyen mindenfélével, és ugyanúgy darabonként van fölépítve, és élesre van vágva, de mégis megvan benne ez a bonyolultság, csak egyszerűen.
Kicsit ehhez kapcsolódnék, amit mondtál az előbb, hogy hogyan alakult a csapat, hogyan alakult akár a Máté munkássága, vagy te hogyan tudtál játszani. Lett egy nagyobb teretek az alkotásban is, mint ahogy a színpadok
abszolút,
kisebb-nagyobbak?
Abszolút. Hát figyelj, az, hogy most már van egy saját próbaterem stúdiónk végre, az lehetővé teszi azt, hogy ne feltétlenül annál a pontnál álljunk föl egy dalnál, ahol azt érezzük, hogy jó van, ez már azért úgy kb. Jó lesz, hanem hogy tudjuk fejtegetni, és legyen időnk olyan plusz layerekre, meg olyan plusz ötleteknek a belevitelébe, amihez egyszerűen idő kell. Tehát, hogy egyszerűen nagyon nehéz ezt megcsinálni, amikor pörög a stúdióidőt, hogy nem egy kigyakorolt számmal mész oda, ahol mindenki mindent tud, és egy lehető legrövidebb idő alatt jászt föl az egészet, és utána menj haza. Mi az első lemezünket valami, nem tudom, 2 nap alatt vettük föl az egészet. és úgy ki volt gyakorolva, hogy ott ha valaki elrontott egy téket, akkor már mondtuk, hogy te fogod fizetni akkor, tehát ne rontsd el, tudod. És ez szerintem minden zenekarnál jellemző, és nem azt mondanám, hogy az lenne a cél, hogy ilyen végtelenség, tökölés és perfekcionizmus, és soha semmi se jó, és fél év múlva újra kevered, és nem tudom, de az, hogy mondjuk meg fog jelenni hamarosan amúgy egy elég komoly megjelenése lesz, ezt még most nem is tudom, hogy mondhatom-e. Mindegy, egy nemzetközi megjelenése lesz a következő szingalünknek, aminek az a címe, hogy Breeze, és ezt a számot például én felénekeltem egyszer, és a billentyűszóló is fel volt játszva, majd meghallgattuk, és mind a kettőre azt mondtuk, hogy ez így nem jó, és lett egy sokkal jobb billentyűszóló, és lett egy sokkal jobb ének. És akkor nem kellett tudod azt mondani, hogy na most kimenni megint a izéhez, most akkor foglalni, ráérnek-e, nem tudom, hanem azt mondtam, hogy akkor szerda 8, csináljuk. És akkor azon múlik csak, hogy a Máté ráér, érted? Meg hát tényleg a pénzről meg ne is beszéljünk.
Készülnek akkor az új dalok, és mondtad az előbb, hogy most azért meg tudod nézni, vagy meg tudod mondani, hogy az elmúlt albumokról melyek azok a dalok, amik tovább élnek, vagy jól öregednek, ilyen értelemben van egyfajta recept, és akkor ezt a receptet az új daloknál tudod.
Nem, az nincs. Az nincs. Nem, elkaptunk-e egy hangulatot, meg összeértünk-e, meg megértettük-e, hogy miről szól az a dal, el lett-e játszva jól, az is nagyon fontos. Tehát olyan is van, hogy csak egyszerűen az ott nem lett jól eljátszva. És aztán lehet, hogy élőbe újra értelmeződik egyik vagy másik dal. De nem, recept az nincsen. Hát a recept az csak annyi, ami maximum idézelben már idegesítő lehet a popzenébe vagy a rockzenébe, hogy ezek a verze, refrén, C-rész, átvezető, bridge, tehát hogy vannak olyan alapvetései ennek a dalszerzési folyamatnak, amiket hajlamosak vagyunk követni, meg az emberek is ehhez vannak hozzászokva, de ha valaki nagyon nem ilyet akar tőlünk hallgatni, akkor meg ott a Polarizmus című dalunk. Tehát, hogy az meg aztán az mi? Egy progresszív rock izé. Szóval nincs recept. Nem,
és az akkor az nem lesz kortalan?
Polarizmus? Szerintem lehet kortalan, azzal annyi a nehéz, hogy ott van a vállunkon egy olyan, nem is azt mondom, hogy teher, hanem egy jó dolog, hogy született annyi jó dal, hogyha például egy ilyen 60 perces koncertünk van, ahol mondjuk azt mondod, hogy van egy intro, meg is hajolsz, meg lehet, hogy kettő mondatot mondok számonként, tehát van mondjuk 50 perced, akkor abban például egy polarizmust, ha beteszel, akkor ott nagyon sok szám nem fér bele. És azt én azt gondolom, hogy ez bizonyos helyzetekhez az nem illik. Ez olyan, mint hogy nem kell, nem tudom, minden egyes este, vagy minden egyes, nem tudom, nyaralásra, amikor nem tudom, elmentek 15-en bulizni, akkor a 1960-as bordóit felbontani, és így tudod, így útközben műanyagpal, na, így kóstold meg, hát ez finom, levegőszer, á, ne levegő, jó lesz, az majd itt a levegőt, tudod. És aztán azt mondom, hogy a polarizmus az egy ilyen extraság, de egyszerűen egy szituba nem illik, vagy egyszerűbbet mondok, nem kell felállni egy kocsmába, és viont szavalni. Csak így egymagadba tudod, így felállsz, és így nézni neki, hogy ez mit csinál? Néha én ezt érzem, hogy ez olyan, mint amiről a legelején beszéltünk, hogy a helyzetet és a közönséget azért szerintem érdemes megfigyelni, meg megérezni, meg egy kicsit rájuk hangolódni. És akkor egy adott helyzethez, főleg ha már ismered, meg mondjuk tudod, voltatok esetleg azon a fesztiválon, akkor tudod, hogy mi fér bele. És akkor lehet, hogy elmennénk a Jazz in the Park fesztiválra, azt mondjuk, hogy hát, rockzák, de... Na és ott eljátszanánk a polarizmust. És akkor már tudnánk, hogy ott lesz egy olyan közönség, akik erre rezonálnak. De amúgy a 23-as Park filmben benne van. Ott eljátszottuk. De hát ez egy 110 perces műsor. Uh-huh. Vagy 100 perces össze.
Beszéltük az elején, hogy jelentős volt számotokra ez a 23-as parkos koncert, de hogy így utólag visszagondolva nehéz azt mondani, hogy valami jelentős vagy nem jelentős. Ezután, a koncert után meséltetek olyan dolgokat interjúkban, hogy megtripláztátok a közönségeteket, hogy most olyan dalok jelentek meg, amik akár nagyobb közönséghez is elérnek, de beszéltetek interjúkban arról is, hogy viszont van egy közönség, van egy plafon akár, amit van. El lehet érni. Igen. És akkor ilyen értelemben mik a következő lépések? Tehát, hogy megint visszacsatolva arra, amit beszéltünk, hogy a sportban van egy cél, és akkor
hát
tudod,
az, hogy
beértél,
az, hogy,
és
az,
kész,
hogy van Tour de Hongrie, és van Tour de France. És akkor ott van a magyar bajnokunk, aki a Jumbo Visma csapatba be is szállt, és gyakorlatilag a legnagyobbakkal versenyez, és a Tour de France arena. Tehát nekünk is most idézőjelben az a feladatunk, hogy megmérettessünk és körbejárjuk azokat a városokat, azokat az országokat, és azt a közönséget, amit ugyanúgy itthon is meg kellett találnunk, és össze kellett ismerkednünk, és megszeretnünk egymást. És erre van rengeteg példa, rengeteget jártunk külföldre, most a vírus időszak alatt ez megszakadt azért, de hogy például, ahogy beszéltük korábban, az, hogy mondjuk jövőre játszunk az Electric Castle-on, vagy a Vibe-on, vagy érted itt a térségi fesztiválkon, vagy Untold, ez megint egy olyan dolog, ami mondjuk a mi karrierünknek ezen a pontján fontos lenne. És azt gondolom, hogy egy olyan előrelépést jelenthet, ami kitolja ezt a plafont. Mert hogy erre a zenére, meg szerintem erre a zenekarra van kereslet sok helyen. Csak meg kell találni ennek a megfelelő formáját, és ezen mi most ezerrel rajta vagyunk, és komolyan gondoljuk, és csináljuk, és szerintem emellett meg az, hogy az otthoni piacunkat megtartsuk, és azt a hűséges, kitartó közönséget, akik tényleg rengetegen vannak, akik mondjuk 10x éve követik a zenekart, és eljárnak koncertekre, és számtalan ilyen példa volt, ez tök megható, ezeknek az embereknek ugyanúgy meg kell adni a figyelmet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor jövőre izé már nem játszunk sehol, és majd várjuk. Nem, hanem hogy szépen ezeknek párhuzamosan épülniük kell, és az otthoni gondolatainkat meg ott majd leírjuk magyar dalokban, ahogy tettük. A kinti gondolatainkat meg leírjuk ugyanúgy angolul. Mind a kettő vonatkozhat bármelyik térségre. Tehát ahogy a magyar is megtalálja, ahogy a román, az angol, a német, a bárki, ahogy én is, bármelyik zenében. Mert hogy ez nem csak térséghez kötött. Az meg egy gyönyörű dolog, hogy van egy csodálatos nyelvünk, és van rengeteg dalunk. Tehát, hogy mi most már ott tartunk, hogy 60-70 perces koncertanyagot azt szimultán össze tudok rakni bármilyen nyelvre.
És ugyanaz az energiája?
És ugyanaz az energiája. Sőt, szerintem nagyon érdekes különbségek és magaslatok és lelki, úgy értem, mélypontjai ezeknek, amik úgy értem, hogy feldolgozásilag. Tehát, hogy igen. És ez szerintem egy csodálatos dolog, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy egy ilyen páneurópai vagy ilyen kicsit világpolgárabb felfogásban el tudjuk mondani a gondolatainkat úgy, hogy mindenki értse, meg olyan nagyon közeli módon el tudjuk mondani a sajátjainknak, hogy mi van.
Nemrég jelöltek titeket, nemrég, hát egy éve, vagy több mint egy éve, egy díjra, mégpedig példakép kategóriában, és azt hiszem, ez egy nagyon nehéz dolog, amikor példaképként állítanak
be. Ja, ez az InStyle. Titeket.
Igen, az InStyle magazinnak a Man Hungry díjáról van szó, és hogyha már a példaképeknél vagyunk, akkor miért lehettek példaképek ti zenekarként?
Hát nem tudom, én ezt annyira nem szerettem, ezt az ilyen kiav, tehát ugye szerintem a példakép az. Tehát, hogyha valaki jót csinál, és azt jónak gondolja, és elismeri a közösség, és úgy tekint rám, mint egy követendő példa, az egy jó dolog. De hogy most én itt magunkról így mondjam, hogy hát igen, mi azért vagyunk példaképpen, mert mi azért ott eléggé kirohantuk, megittuk a sört, megcsináltuk, leírtuk, értetted, hogy ez egy ilyen furcsa. Ha a mi kulturális tevékenységünk, meg az az üzenet, vagy az a kiállás, az tetszik embereknek, és vissza tudják adni azt a szeretetet, amit mi is megpróbálunk adni nekik, az jól esik, de hogy ez most ilyen példaképség, ezt így nem tudom, szóval, hogy ez ilyen tök jó, ha valaki ezt így gondolja.
Elmondom én, hogy akkor milyen gondolatokat fogalmaztatok meg, többet is, de egyet emelnék ki, hogy minek szólhat ez a példaképdíj, annak, ha akkor sem adod fel az álmaidat, amikor te se vagy biztos benne, hogy bármi realitása van.
És ezt a Simi mondta, mi?
Nem tudom, mert egy Facebook posztban van, nem tudom visszakövetni.
Ezt ő mondta, ez rával. Hát jól fogalmazott, igen. Ez teljesen, tehát, hogyha mondom, ha az ilyen dolgokra azt mondjuk, hogy erre valaki felnéz, vagy ez neki fontos, és nekünk persze, hogy fontos, azt mondom, csak ezt így tudod, ez egy nagyon nehéz dolog ezt így átérezni, hogy az embereknek ez az egész mit jelent. Én azt tudom, hogy nekem mennyire a világot jelenti, és beleteszem mindenemet, és nagyon fontos, de hogy abból úgy, tudod, egy kicsit ilyen önző módon, abból úgy nehéz kilépni, hogy az ott most akkor másnál, az ott hova helyezkedik el. Az, hogy ennek hatása van, és hogy sok ember életében szerencsére valami pici részt magunkével tudtunk tenni, vagy nem tudom, hogy jelen tudunk lenni, bizonyos pillanataik van az életükben, az egy csodálatos dolog, és én azért inkább hálát érzek, mint azt, hogy most azt várjam, hogy mi példaképek vagyunk-e, vagy nem.
Köszi nagyon szépen
a én köszönöm.
Beszélgetést. Ez volt a mai Ezer Egy Ötlet. A műsor korábbi epizódjai elérhetőek a Spotify-on és az Apple Podcast-en is. Köszönöm figyelmüket, Pék Kristály Bea vagyok, viszont hallásra!